Talán többen emlékeznek, hogy még valamikor a sorozat elején olvastunk egy bibliai ígét, Lukács evangéliuma második fejezetének az 52. versét, amely a gyermek Jézusról mondja a következőket. Idézem Lukács evangéliuma második fejezetéből az 52. verset. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Azt mondtuk, hogy az ember fia Jézus Krisztus az ember eszménye, az eszményi emberi személyiség fejlődésnek a mintaképe. És ez az kijelentés, amit itt olvastunk, hogy gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, Isten és emberek előtt való kedvességben, azt az alapelvet tárja elénk, hogy az igazi nevelés az a szellemi képességek, a testi egészség, a testi erőnlét és a jellembeli nevelés szempontjaira, erre a hármas szempontra egyaránt ügyel. Mi mindeddig elsősorban a jellembeli neveléssel foglalkoztunk, nem azért, mintha lebecsülni akarnánk a szellemi képzést, vagy a testi erőnlét és a testi egészség kérdéseit, hanem azért, mert ez a legelhanyagoltabb terület. Bizonyára egyetértünk abban, hogy sajnos sok szülőnek még csak fogalma sincs arról, hogy a jellembeli nevelés is a szülői feladatok közé tartozik, és még kevésbé tudja azt, hogy ezt melyik végén kezdje, vagy hogyan valósítsa meg. Megjegyezném még, hogy mennyire lényeges az egészséges lélek, a jellembeli nevelés. Erről tanúskodik az is, hogy két hasonló feljegyzést olvasunk Keresztelő János gyermekkoráról és Jézus gyermekkoráról. A Keresztelő Jánosra vonatkozó igét idézem Lukács evangéliuma első fejezet 80. versének az első gondolataként. Ezt mondja a Keresztelő Jánosról, a kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben. Azután pedig olvasom a hasonló kijelentést Jézusról, a Lukács evangélium a második fejezet 40. versében. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, beteljesedve bölcsességgel, és Istennek kegyelme volt ő rajta. Mielőtt most tovább mennénk a mai napon már az egészséges életmódra nevelésre, tehát a testi egészség szempontjaira is szeretnénk most komoly figyelmet fordítani, szeretném, hogyha jól megjegyeznénk ezeket az ígéket, és úgy végig gondolnánk, hogy vajon minden kisgyermekről elmondható-e, mondjuk néhány éves korában, mondjuk iskola kezdés idején és később, hogy erősödik lélekben. Szóval nem marad-e le a nevelésnek ez az oldala, ez a nagyon fontos feladata, hogy erősödik lélekben. Talán még egyszer hangsúlyozzuk azt is, hogy mit jelent tulajdonképpen erősödni lélekben. Szóval összegezzük még egyszer, hogy a jellembeli nevelésnél különösképpen mire ügyeljünk. Ugye azt mondtuk, hogy tiszta, egyenes gondolkodás, tiszta gondolkodás képessége, ami együtt jár a tiszta beszéddel. Aztán az önuralomnak a képessége, és a másokhoz való viszony, annak a helyes elvei, hogy be tud illeszkedni más emberek közé jó akarattal, szíves szolgálatkészséggel, örömmel, megtanulja szeretni és értékelni a körülötte lévő embereket. Ha egy gyermek erősödik lélekben, akkor ez jellemző rá, hogy tud tisztán és egyenesen gondolkodni önmaga felől és minden dolog felől, tud helyesen és tisztán beszélni, hiszen ugye a beszéd az a lelki világ, a gondolatok tükre, és a gyermek tud önuralmat gyakorolni, tudja azt, hogy bizonyos kívánságait, érzéseit meg kell tagadni, hogy nem minden jó, ami benne van, és nem minden tökéletes, és neki kontroll alatt kell tartania önmagát, és uralkodnia kell önmaga felett. És ezt gyakorolta is, és tudja is tenni. És a harmadik dolog, hogy megtanulta értékelni a körülötte lévő embereket, róluk is reális képet tud alkotni, tudja jó és rossz tulajdonságokat, gyengeségeiket és erényeiket, és tud szeretettel és tisztelettel viszonyulni hozzájuk, és szíves szolgálatkészséggel. Hozzáteszem, hogy még ehhez tartozik igazából az Istenhez való helyes viszony is. Ezt csak azért hagyom utoljára, nem azért, mert kevésbé fontos, és ugye erről a nagy fejezetről még az utolsó két alkalommal beszélni fogunk, hanem azért, mert sajnos sok embernek nincs módja a tiszta Istenismeretre, és el kell ismernünk azt, és ennek is örüljünk, hogy még vannak családok. Leginkább ilyen jó paraszt családokban volt ez, meg jó középosztálybeli családokban még a régebbi időben. Ha még talán vallásos téren nem is volt minden 100%-os, talán kicsit formális is volt, de mégis alapvetően egészséges és jó elvek szerint nevelték a gyermekeiket. Tehát csak azért hagytam utoljára az Istenhez való helyes viszonyt, még egyszer mondom, mert sok emberen ezt csak azért nem lehet számon kérni, mert nem is volt módja rá, hogy egészséges ismereteket szerezzen erről, és hogy örüljünk annak, hogy van, ahol, ha ez a negyedik fontos alkotóelem hiányzik is, de mégis egészségesen is jól igyekszenek a gyermekeiket egyéb tekintetben nevelni, és ezt is értékelni kell. Valamilyen jó mintákat és jó elveket hoztak, hála Istennek, az elődeiktől, vagy a műveltségükkel, és ezeket adják tovább. Tehát a mai napon, ahogy mondtam, most tovább lépünk, és szólni fogunk a testi egészség fenntartásának a fontosságáról, és hogyan történik a családban az egészséges életmódra nevelés, egyrészt a fizikai egészség, másrészt a lelki egészség megőrzése érdekében. Szeretném itt fölhívni a figyelmet arra, hogy a keresztény antropológiára hosszú évszázadokon át alapvető hatást gyakorolt az ókori görög filozófia, nevezetesen a platonizmus, és sajnos nagyon általánossá vált az a felfogás, hogy a lélek az egy külön elem az emberben, egy külön isteni szikra, és teljesen független a testtől. És még az a szemlélet is, hogy a lélek a magasabb rendű, az igazán fontos, a lényeges, és a test alacsonyabb rendű. Ezt a Biblia soha, de soha nem tanította. A 20. században egy örvendetes fordulat ment végbe a keresztény antropológiában. Egy kis szépséghibája a dolognak, ahogy talán korábban is említettem, az, hogy nem a Biblia kutatása révén, tehát nem az eredeti forráshoz való visszatérés volt a közvetlen ösztönző, hanem tulajdonképpen a modern biológia, modern természettudományok egyszerűen képtelenségé vagy nevetségessé tették azt a gondolatot, hogy az emberben van egy külön lélekrész, amely független a testtől. De nyilvánvalóvá lett, hogy minden lelki tevékenységnek az agyban, a testben végbe menő bonyolult biokémiai folyamatok az alapja, és hát ugye mindnyájan tudjuk ezt a tényt, hogy hát ha független lenne a lélek a testtől, és a kettő között nem lenne kapcsolat, akkor ha valakinek erősen elmeszesedik az agya időskorába, akkor nem változnék meg a személyisége. Ha valakinek van egy jó erős gyomorvérzése, és nem kap elég oxigént az agya, nem kezdene félrebeszélni. Ugye? Tehát mindnyájan tudjuk, hogy itt test és lélek között a legszorosabb kapcsolat van. Ugye a Biblia ezt így fejezi ki nagyon egyszerűen, Mózes első könyve 2. fejezet 7. verséből idézem, hogy formálta az Úristen az embert a föld porából, lehelte az orrába élet leheletét, és így lőn az ember élő léleké. Tehát a legelső alkalommal szóltunk erről, de most még egyszer hadd erősítsem meg, hogy egy képletben lehet szinte ezt összefoglalni. Isten által formált, a föld anyagaiból formált, de az Isten zsenialitásával és tökéletes alkotásával formált test, plusz az élet lehelete, ami az Isten ajándéka, ami vigyázat, ami személytelen a Bibliában mindig az élet lehelete, maga az élet, aminek semmi köze az individuumhoz, a személyes lélekhez, egyenlő élő lélek. Tehát a kettő egymásra hatásából van a személyiség, az élő lélek, amely így, tehát a testnek az állapotától is nagy mértékben függ. Tehát akármilyen okból is történt, de örüljünk annak, hogy a modern keresztény antropológiában ma már mindenki tudja, és végbe ment ez az örvendetes fordulat, hogy nincs egy testtől független lélek, amit nem befolyásol a testnek az állapota. Szeretnék idézni egy igét János apostol 3. leveléből. Ugye János 2. levele nagyon rövid kis bibliai irat, közvetlen jelenések könyve előtt, tehát a Biblia utolsó irat előtt találjuk meg. És János apostol 3. levele 2. verséből idézem, hogy milyen jókívánságot, keresztény jókívánságot írt az egyik tanítványának és munkatársának. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Tehát, ha egy embernél ezt állapíthatjuk meg, hogy hála Istennek jó dolga van a lelkének, jó állapotban van a lelke, ehhez az illik, hogy egészséges legyen a teste. Ugye így írta János apostol, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Nagyon fontos, hogy ezt világosan lássuk magunk előtt, hogy a bibliai eszmény az egészséges ember. Ugye mindjárt szomorúak vagyunk, amikor látunk egy idősebb embereket, akik ha megkérdezik, hogy hogy van, akkor leállíthatatlanul mondja szegény ember a betegségeit, és tényleg sokat is küzd a betegségeivel. És sokszor emberek társalgását halljuk vonaton vagy másút. Vége láthatatlanul cserélik az információkat a betegségeikről, a küzdelmeikről. És milyen fontos az, hogy tudatosítsuk azt, hogy nem kötelező az embernek betegségekkel küzdeni, és nem kötelező egy bizonyos életkor után belépni a betegség korszakba, amikor minden oldalról jönnek a különböző betegségek. Tehát nem tudunk ugyan mindent kiküszöbölni, ezt is kell tudatosítanunk, mert vannak örökletes tényezők, vannak fertőzések, vannak balesetek. Tehát ha valaki mindent megtesz az egészséges életmód érdekében, akkor sincs biztosítva, hogy beteg nem lehet, súlyos betegségbe nem juthat, de ha még akkor sem, akkor mennyivel inkább tegyünk meg mindent, hogy az ember az egészségét megőrizze, nem csak fiatal korában, amikor még tele van ugye jó tartalékokkal és duzzadó energiákkal, hanem már fiatalkorban gondoljunk arra, hogy idős koromban is szeretnék szellemileg épp és egészséges lenni. És amíg ezen a földön élünk, addig tevékenyek, használhatóak, mások szolgálatára alkalmas emberek legyünk. Mindenhogyan véssük a gyermekeink lelkébe kicsin gyermekkoruktól kezdve, hogy ez a bibliai eszmény. Soha ne tekintsünk ugyan egy beteg emberre úgy, hogy az vétkes, ugye erre Jézus megtanított, és eszünkbe ne jusson most azt mondani, hogy biztos valami hiba, vagy nem élt egészséges életmódot, vagy ez, vagy amaz, nincs okunk ezzel foglalkozni, semmi ítélkezni valunk egymás fölött nincs. Még egyszer mondom, vannak örökletes tényezők és fertőzések, és sok minden, amiről az ember megtehet, és egyébként sem ránk tartozik, hogy ezzel foglalkozunk, minden beteg emberrel érezzünk együtt, és igyekezzünk segíteni, de amennyiben rajtunk áll, mindent kövessünk el azért, hogy ne legyünk betegek. És fiatal korunkban alapozzuk meg az egészség szokásait, hogy minél tovább a legjobb teljesítő képesség állapotában legyünk. Szeretném a Bibliából idézni Sámuel első könyve 16. fejezetéből azt a nagyon szép igét, ahol az ifjú Dávidról szól a Biblia. Nyugodtan a fiatalok elé állíthatjuk ezt az eszményképet, hogy ez lenne az ideális, ha mindenkit hasonló módon lehetne jellemezni, mint ahogy a fiatal Dávidot egy udvari ember jellemezte Saul királynak, amikor az udvarába ajánlotta őt. Tehát Sámuel első könyve 16. fejezetéből idézem a 18. verset. Így olvasom, akkor felelt egy a szolgák közül, tudnélik a királynak, és mondta. Ímé én láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, aki erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr van vele. Ugye milyen jó olvasni? Tehát volt művészi érzéke, hogy azt mondja, tud hárfázni. Majd még ezekről beszélünk, hogy milyen jó, mennyire fontos, hogy művész érzéket és művészet értékelése képessét, a szép érzéket is kifejlesztjük gyermekeinkben. De ezen kívül még mit mondott róla? Erős vitéz és hadakozó férfiú. Testben is erős és egészséges. És értelmes és szép ember. És az Úr van vele. Tehát ez az eszmény legyen előttünk, mint szülők előtt is, hogy ilyennek szeretnénk a gyermekeinket látni, és őbeléjük is, tápláljuk az értelmükbe és a lelkükbe, hogy arra törekedjenek, hogy ilyen emberré váljanak. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy legyen világos, hogy más az indítéka ennek az egészségre törekvésnek, mint amit sok divatos irányzat képvisel a mi korunkban. Hát ugye mindjárt hallottunk ugye bodybuildingről, aztán ugye azokról a Barbie baba ugye mintára, testükre nagy gondot fordító fiatal lányokra, akikről sajnos azután sokat, most már döbbenten tudjuk, hogy ilyen betegség is létezik, hogy anorexia, ugye, ha jól mondom a nevét, tehát ilyen kóros soványság, ami egy komoly pszichés és szomatikus betegségé válik. Tehát mindezek az irányzatok tulajdonképpen egyrészt a hiúság szokásából táplálkoznak, ilyen önerőből felépíteni magamat, és egy önkultusz van benne, ami az alapvető differencia ebben, hogy a keresztény szempontú egészséges életmódra nevelés és egészségre törekvés, annak pedig egészen más etikai alapja van. Nem az én kultuszra irányul, nem az élet kérkedése a célja, hanem az, hogy amíg élek, addig minél alkalmasabb legyek mások szolgálatára. A legjobb testi és szellemi teljesítő képesség állapotában legyek, hogy a legtöbb jót tudjam tenni másokért, és a leghasznosabb tagja legyek az emberi társadalomnak. A kétféle indíték között ég és föld a különbség. És sokszor látom, hogy divatos irányzatok hatása alá kerülnek könyvek, mindig nagyon különítsük el a két szempontot. Tehát a keresztény egészséges életmódra nevelés és az egészséges életmódra való törekvésnek a mindig tiszta etikai indítéka legyen, és a keresztény felfogásnak megfelelő erkölcsi indítéka. Nyilvánvaló, hogy az egészséges életmódra nevelésnek otthon kell megkezdődnie, otthon kell megalapozni. Ez is olyan dolog, hogyha otthon nem alapoztuk meg, veszett fejszer, és nagyon nagy küzdelembe fog kerülni, legalábbis. Ha később valaki azután változtat, és nagyon nagy küzdelembe fog kerülni önmagával való kemény harcokba, hogy az egészséges életmód szokásait elfogadja, és magát azokra nevelje. Hát mivel kéne kezdődnie az otthoni egészséges életmódra nevelésnek? Hát én azt hiszem, óriási hiányt szenvedünk egy olyan könyvben, amely valahogy nagyon egyszerűen, nagyon közérthetően, nagyon praktikusan, nagyon az egészséges életmódra való tekintettel bemutatja az emberi testet. Hát úgy tudom, a mai napig is létezik valamilyen egészségtan, vagy valami ilyesmi az iskolákban. Nem tudom most, milyen hatékony, az én időmben biztos, hogy nem volt hatékony. Én például megvallom, hogy a magam műveltségét hiányosnak tartom ezen a téren mind a mai napig, és még életemben egyszer szeretnék időt és alkalmat találni arra, hogy valami nem magas orvosi szaknyelven írt, amit ugye hozzám hasonló laikus nem ért, de valami komolyabb, becsületesebb ismeretet szerezzen az emberi testről és az emberi test működéséről. Ugye még egy jó autós is akkor érzi magát biztonságban, ha azért az ő autójának a zuzáját, máját egy kicsit ismeri, és tudja, hogy az a jármű, amiben ül, az hogyan működik. Ugye más autósoktól hallottam, ilyen rosszul érzi magát, hogy műszakilag teljes antitalentum, és hát mindig a szerelőre van utalva, de gondoljuk csak meg, hogy ma az emberi testünkkel meg hogy vagyunk, hogy tulajdonképpen rettenetesen keveset tudunk róla is. Kevés intelligens és reális ismeretünk van a saját testünkről. Tehát én úgy gondolom, egy ilyen alaptankönyvnek meg kellene születni, amely szellemes is. Egyszer egy orvostól hallottam, azt mondta, hogy aki az emberi testet be akarja mutatni, annak egy kicsit költőnek is kell lenni. Az nem egyszerűen csak exakt tudomány, az ott egyenesen költői fogalmakra van szükség, hiszen az egy csodálatos valami. Szülők ne hagyatkozzanak csak az iskolára, hanem már szépen otthon a gyermekeikkel tanítsák meg, hogy ajándékba kaptak egy csodálatos testet, és ezt hogy kell jó karban tartani, és intelligensen bánni ezzel az emberi testtel. A következő dolog, amiről szólni szeretnék, talán olyasmi, amire sokszor nem gondolunk, hogy mennyire alapvető, hogy az egészséges életmódra nevelés egyik első alappillére úgy gondolom, hogy a tiszta levegő szeretete, a tiszta levegő, a napfény szeretete és a mozgás szeretete. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeket különösképpen és mindenek előtt erre kellene megtanítani. Szeretnék Ellen Gould Wilde Gyermeknevelés című könyvéből idézni néhány sort, ugye sokszor idéztünk ebből a könyvből. Azt írja, hogy ha a gyermekeinket helyesen oktatjuk, akkor rövid időn belül érezni fogják a testmozgás és a tiszta levegő jó hatását olyannyira, hogy többé létezni sem tudnak majd a két áldás nélkül. Olyan lesz a tüdőtök friss levegő nélkül, mint egy éhes ember, akitől elvették az ebédjét. És igaz is, sokkal tovább kibírjuk élelem, mint levegő nélkül, amely Istentől a tüdőnek szánt táplálék. Szóval ezt miért érdemes annyira hangsúlyozni? Sok családban látható, hogy legfeljebb egyszer reggel egy rövidet szellőztetnek, aztán utána egész nap egy füllett levegőben ül a család bent, vagy ugyanez érvényes egy munkahelyen. Gyerekek egész nap tanulnak zárt levegőjű szobában, és mind a friss levegő, mind a napfény, mind a mozgás hiányzik. Ugye ehhez tartozik még az igazi jó, mély légzés, meg a megtanulása is, a gyakorlása is. Ugye, ahogy valaki találóan mondta, hogy inkább csak pihegünk, mint lélegzünk, és hogy az oxigén, szóval, hogy az oxigén az olyan éltető eleme a testnek, a tiszta levegő, a napfény és a mozgás, amely mindennél fontosabb. Tudjuk azt, hogy milyen erőfeszítéseket kell tenni sokszor középkorú emberekért, hogy mozogjon, mert elviszi egy infarktus. És nem szokott hozzá, ő ezt nem tartja fontosnak. Tehát gyermekkorban igyekezzünk ezt nagyon-nagyon megalapozni. Mindnyájan küzdünk az élet hajszájával, keservesen küzdünk az élet hajszájával. Távolról sem úgy beszélek erről, mint akinél minden rendben lenne ezen a téren. Én is nagyon mozgáshiányosnak érzem az életemet, és nagyon szeretnék még rajta javítani. De legalább, ha az ember tudja ezt, minden létező lehetőséget megragad. Ezt hallottam orvosi tanácsként, és nagyon hálás vagyok érte a mai napig, hogy nehogy azt higgyük, hogy csak akkor érdemes mozogni, ha én egy napi 10 perc, 20 perc szakszerű tornát tudok végezni, hanem minden szabad pillanatunkban, ha csak egy-két mozdulatot tudunk tenni, egy alapos kinyújtózkodás, egy-két torna gyakorlat, ha csak két percre is, két munkaszakasz között, annak is van értelme. Mindennek, ami mozgás. És az, hogyha minél többször kimegyünk a szabad levegőre, és kitárjuk az ablakokat, vagy körbefutjuk a házat, vagy szóval minden levegő és mozgás, amit megragadhatunk, az életnek a fenntartása és az életnek az egészségéhez szolgál. Ha nyáron bibliatáborok vannak, akkor azért vagyok boldog, és ki nem hagyok egyetlen lehetőséget sem, hogy hegyre mászni, vagy gyalogolni, mert legalább akkor az ember a nagy hiányosságait a mozgásban némileg javíthatja. És ugye itt rögtön megemlíthetjük a természet szeretetére nevelést, a kirándulást, ahol együtt van a friss levegő, jó időben még a napfény is, és a mozgás. Én azt gondolom, minden családban törvényé kellene tenni, hogy amennyit csak lehet kiránduljon a család együtt. Tehát szeresse a család a mozgást a szabad természetben, ami nagyon-nagyon lényeges és fontos. A másik dolog, amiről rögtön ezután szólnánk, a pihenésnek a fontossága, a rendszeres pihenésnek a fontossága, és mert gyermeknevelésről beszélünk is, főleg kisgyermekekről, a gyerekeknek kialudni magukat hihetetlenül fontos. Hány családban nincsenek erre tekintettel, tévéznek késő estig, egyáltalán semmi figyelem erre. Nagyon okos asszonytól hallottam, aki nem Bibliából vette a műveltségét, csak egyszerűen józan esze volt. Azt mondta, hogy ő a gyerekei akárhogy lázadoznak, beparancsolja őket lefekvés előtt egy órával, és arra is vigyázott, hogy lefekvés időben legyen. Egy órával, másfél órával beparancsolja őket játszótérről, udvarról, mert azt mondja, hogy le kell a gyerekeknek csillapodni, le kell ereszteni, mire elalszanak. Tehát a mosdás, a lefekvéshez készülés után még legyen egy kis csendes beszélgetés az ágyban, vagy olvasgatás, de szóval ne felhajzottan menjenek a gyerekek lefeküdni. Hány szülő erre semmiféle gondot nem fordít. Egyáltalán arra, hogy rendszeres időbe is, kellő időbe feküdjenek le a gyerekek, sem arra, hogy egy bizonyos lelki megnyugvással feküdjenek le, egy bizonyos lecsitulással, lecsendesedéssel feküdjenek le, hogy az egy valódi éjszakai pihenés legyen. Ha pedig egy kicsit tovább megyünk, már mondjuk olyan tizenéves korban, akkor tudjuk azt, hogy a tizenéves gyerekeknek valami varázslatos dolog az, hogy éjszakázni és későig fennmaradni. Szóval meg vannak győződve, hogy ez valahol a felnőttségnek egy kritériuma is, és rajonganak azért, hogy későig fennlenni és húzni az időt. Szóval valahogyan ezt nagyon okos és szellemes módon, de a gyerekekkel értessük meg, hogy igaz, hogy az életben, felnőtt életben sokszor nem tudjuk kikerülni az éjszakázást, elég baj. De fölöslegesen. Szóval amikor elkerülhetjük, egyetlen egyszer se kockáztassuk azt, hogy későn fekszünk és nem alusszuk ki magunkat. Szóval minimum ezt az elvet állítsuk ki, hogyha megtehetem, hogyha nincsen kizárók, hogy lehetetlen, és mondjuk esetleg hitáltal kell kitartani, vagy elviselni a nagy testi törődést, akkor könnyelműségből, vagy csak ambícióból soha ne engedjük meg azt, hogy elhagyjuk a pihenést. És ne engedjük, hogy a gyerekeink hozzászokjanak ahhoz, hogy éjfélig olvasnak, éjjel egyik, kettőig olvasnak, zenét hallgatnak, vagy barátukkal töltik az időt, és utána másnap délig alszanak. Szóval ez a felforgatása az élet rendjének, ez abszolút egészségtelen. Nem azt mondom, hogy egy évben egyszer valami egész rendkívüli alkalom, és a gyerekeink egészen boldogtalanok lennének. Lehet, hogy nem is baj, ha egy évben egyszer megkóstolják, hogy rájönnek, hogy mennyire nem jó ez. Én is hallottam ilyet, hogy osztálykirándulás, az egész osztály bolondozott ugye reggelig, de azért gyerek azt mondta, hogy én már nekem elegem volt, én már kivoltam, ugye, aki mindig hozzászokott a rendszeres lefekvéshez, én bizony éjfélkor elmentem aludni, tomboljon, aki akar, csináljon, amit akar. Erre komolyan figyeljünk oda, hogy ezt az elvet a gyerekeink elsajátítsák, hogy amikor nem kényszeríti az élet rájuk, könnyelműségből, vagy csak azért, mert mindenáron még ezt meg akarom csinálni, soha ne áldozzuk fel az éjszakánkat és a pihenést, és ne forgassuk fel az élet rendjét, és higgyünk a régi jó közmondásnak, hogy ki korán kell, aranyat lel, hogy a reggel az csodálatos, a reggeli frissesség, ez egy reggel elmulasztása az óriási kár, csodálatos dolog, aki megteheti, hogy főleg ha kertesházban lakik, reggel rögtön kimenni, és semmi több, csak körbe jár egy picit, és a reggelnek a csodálatos levegőjét, légkörét egy kicsit magába szívja, élvezi a reggel frissességét. Szóval ezt az élményt ne hagyjuk ki az életünkből, és hogy milyen jó reggel kipihenten dolgozni, és olyan jól hozzákészülni a naphoz, hogy reggel már komolyan, hogy így mondjam, nyerekben vagyunk, mert jól megalapozódott az a nap minden szempontból, és úgy érezzük, hogy a gyeplőt a kezünkbe tudjuk tartani. Ez nagyon-nagyon nagyon értékes és fontos dolog. Olvastam például Wesley Jánosról, aki azt írja, hogy 80 éves korában olyan erősnek érezte magát, mint fiatal korában, és eszméletlen mennyiséget tudott lovagolni és dolgozni. Azt írja, hogy minden éjszakát végig aludt, és mindig igyekezett időbe feküdni, és reggel 5 órakor kelt. Biztos volt szerepe ennek hallatlan frissességében. A következő, amiről szólnunk kell az egészséges életmódra nevelésnél, ez a tisztaságnak a szeretete. Most itt elsősorban a saját tisztaságra gondolunk, de a környezet tisztaságára is. Ez egy elég kézenfekvő dolog, de mégis kell róla szót vesztegetni, mert elszomorító, hogy néha fiatalok is hogy el tudják hagyni magukat. Én például nyári táborokban meg kell mondanom, hogy igen boldogtalanul érzem magam, ha az ember elvetődik mondjuk ilyen tizenéves szállásra, és akkor ott lát ilyen döbbenetes csendéleteket, ugye a nadrág úgy, ahogy kiléptek belőle, pontosan az oknik a legkülönbözőbb helyeken. Szóval nem igénye az, hogy körülötte tisztaság és rend legyen. Olvastam ilyen szomorú leírásokat, ugye, akik átéltek borzalmakat, második világháborúban koncentrációs táborokat megjártak, és nekem olyan megrendítő volt sokszor, amikor ilyen, nem is egy leírásban, ilyen mozdulatot olvastam, hogy minden lehetetlen körülmény között tisztálkodtam. Jeget olvasztottam, és mások viszont, akik elhagyták magukat, akik már mindenbe belefásultak, és ugye ami emberileg mélyen érthető. De ez is egy tartó kötél volt azoknak, akik élni akartak ilyen nyomorúságok között, és emberek akartak maradni, hogy minden lehetetlen körülmények között még igyekezett, még mindig tiszta lenni, és még mindig tisztaságot tartani maga körül, amennyire lehet. Tehát ez is az emberi léleknek egy kapaszkodója, és ezt is csak egész kicsi gyermekkortól fogva tudjuk igazán megalapozni, és hogy ha a szülő nincs ott, és kikerült az otthonból, neki akkor is ez olyan igénye legyen, hogy ezt ő mindenkor meg tudja maga körül teremteni. Nem igaz az, hogy az embernek a természetes életeleme a rendetlenség, és ez csak egy ilyen civilizációs követelmény, hogy tiszta legyen, meg rendes legyen. Édesanyámnak volt egy kedvenc olvasmánya, Isi a vadember, ez volt a címe, arról szólt, hogy Észak-Amerikában valahogy teljesen kihalt egy törzs, ugye hát tudjuk, hogy milyen körülmények között haltak ki ezek az indián törzsek, és egyetlen egy tagja maradt életbe, sokáig élt az erdőben még egyedül, és végül nagy éhségében mégis emberi lakóhelyre merészkedett végül egy kemény télen. Aztán befogadták, és egy néprajzi múzeumban lakott, mint egy eleven múzeumi tárgy, de hát azért nem így bántak vele, mint tárgyal. De nagyon érdekesen, szellemesen írja le ez a néprajz kutató, aki hát a legközelebbi barátként állt emellett az ember mellett haláláig, aki mindig egyedül maradt, családot nem alapított, még aztán talán másfél évtizedet élt, és hát leírja, hogy amikor hazavitte egy hétvégére, egy víkendre a felesége, meglehetős izgalomban volt, hogy hát most egy vadember fog bemenni az ő fürdőszobájába, és mi fog történni. És akkor nagyon szellemesen írja le, hogy mikor a vadember kijött a fürdőszobából, akkor bement, és azt látta, hogy egy csepp víz, semmi, mindent föltörölve, és kimosva a felmosó ruha, és összehajtogatva letéve egy helyre. Szóval ellene mond ez az eset annak, hogy tehát mi lenne az ember számára természetes, ahogy fiatalok szeretnek érvelni és tiltakozni az ilyen kívánalmak ellen. Lépjünk tovább az étkezés kérdésére. Az étkezés kérdésénél is azzal szeretném kezdeni, hogy mit tegyünk, mert meggyőződésem, hogy nem a mit tegyünknél kezdődik, hanem a hogyan együnknél kezdődik, és pedig mindenek előtt azzal, hogy rendszeres időközönként legyen az étkezés, és hogy étkezések között ne legyen nassolás és fegyelmetlen eszegetés. Ezt megint csak gyerekkorba kell megalapozni, nyugodtan mondhatjuk, hogy csecsemőkortól fogva. Ugye először még többször kell a gyereknek enni, aztán lecsökken a normális háromszori étkezésre, vagy esetleg van, ahol kétszer étkeznek egy nap, mindegyik jó, hogy tudják a legalkalmasabban megoldani, de azt tanulja meg a gyerek, hogy ekközben össze-vissza eszegetés nincs. Ez több okból is káros. Először is azért, mert mindjárt beindítja az egész emésztőrendszert, az embernek az a hasonlat jut eszébe, hogy olyan, mintha elmenne valaki egy gép mellett, és csak úgy szórakozásból mindig elindítaná, hogy egyet pörögjön, aztán leáll. Hát mindenki tudja, hogy ez nem tesz neki jót. Másrészt pedig egy lelki fegyelmezetlenség az eredménye. Mindnyájan hallottunk arról, hogy nagyon sokszor a ilyen kóros túllevés keletkezik, ugye nyilván hallottunk erről a betegségről, akkor valaki minden lelki szorongása ellen rohan enni. Aztán az egyik eset vizsgázó diákoknál, mikor nem bírja a tanulásnak a feszültségét, akkor irány ki a konyhába, a spájzba, és visz magának egy kis ételt, hogy vigasztalja magát, hogy bírja tovább a tanulást, és akkor ugye azt úgy szépen elcsipegeti közben, hogy hát még ezt a simlődést viselje egy kicsit, hogy tanulni kell. De mindez nagyon káros, mind a fizikai egészségre, mind a koncentráló képességre. Tehát tiszta ilyen lázas, elgyötört állapotba hozza a szervezetét, ahelyett, hogy friss és egészséges maradna. Az önfegyelem hihetetlen értéket jelent, és én úgy gondolom, hogy az egészséges étkezés legelső kívánalma, hogy megfelelő időközökben étkezünk, és étkezés közben ne együnk semmit. Nassolgatásukat fejezzük be, mint ami de semmiképpen nem tesz jót. Itt is idéznék egy bibliai igét, hogy a Szentírás mi minden dologra van tekintettel. Prédikátor könyve 10. fejezetében olvasunk egy kis megbújó igehely, mégis egy olyan fontos alapelvet olvashatunk itt. A 10. fejezet 14. versében. A boldog vagy te ország, akinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmeid idejében esznek a testnek erejéért, és nem az italért. Tehát, ha nemes embert hogy jellemzi, hogy idejében eszik a testnek erejéért. Ez egy olyan egyszerű kis mondat, a nemes ember, ez is hozzátartozik egy jellemes emberhez, egy értékes emberhez, idejében eszik, és a testnek erejéért. Ebben az is benne van, hogy mikor, milyen rendszerességgel, és az is, hogy mit. Itt külön szeretném fölhívni a figyelmet arra, mivel kisgyermekekről van szó különösképpen, és a kisgyermekkori nevelésről, hogy nagyon sokan tévedésben vannak a reggeli ügyben. felnőtteknek is nagyon fontos lenne tudni, hogy a reggeli, méghozzá az értékes és tartalmas reggeli milyen hasznos, de a leggyakoribb, hogy a szülők belenyugszanak abban, hogy a gyerek elrohan reggeli nélkül, nem vagyok éhes jeligére, vagy nincs jól megszervezve a reggel, és rohanás van reggel, és nincs idő reggelizni, és ezt nyilván szakszerűen meg tudnák szakemberek még indokolni, hogy mi minden kára van annak, hogyha ha a gyerek reggel, aztán vércukor szintet is nagyon negatívan befolyásolja, hogyha ha a gyerek nem reggelizik, és azon kívül a reggeli a legbőségesebb étkezés kellene, hogy legyen. Ugye valószínűleg hallottuk a régi jó magyar közmondást, hogy reggeliz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár, és vacsoráz úgy, mint egy koldus. Hogy ez az egészségnek az aranyszabálya. Pont fordítva a gyakorlat a magyar családokban általában. Hadd olvassak megint Ellen White könyvéből néhány sort. Soha ne engedjétek iskolába a gyereket annélkül, hogy reggelizett volna. Ne kockáztassátok meg, hogy a saját döntésetekre bízzátok ezt a kérdést. Helyezzétek ebben a dologban magatokat a helyes elvek irányítása alá. Napjainkban elterjedt szokás, hogy csak könnyű reggelit fogyasztanak az emberek. Hogy ezzel meg rengeteg ilyen egészséges életmódra oktató könyv jelenik meg, az egyik azt állítja, hogy reggel csak édeset szabad enni, a másik azt állítja, hogy reggel csak gyümölcsöt szabad enni, szóval sok mindent állítanak, és mindenféle elméletekkel támasztják alá. Maradjunk csak meg tényleg a legjózanabb elv mellett, a régi népi bölcsesség is ezt mondta, hogy reggeliz úgy, mint egy király. Ebben a könyvben is ezt olvassuk, és ezt bőségesen meg lehet indokolni, tehát hadd olvassam még egyszer. Napjainkban elterjedt szokás, hogy csak könnyű reggelit fogyasztanak az emberek, de a gyomornak ez nem a legjobb bánásmód. Reggel a gyomor befogadó képessége jobb, mint a második vagy a harmadik étkezésnél, és így akár több táplálék megemésztésére is képes. Rossz szokás keveset reggelizni és sokat ebédelni. Lehet, hogy valaki ezt már megreformálta, hogy nem vacsorázik nagyokat, de még valószínű, még mindig fennáll ez, hogy keveset reggelizni és sokat ebédelni. Legyen a reggeli étkezés a nap folyamán a legbőségesebb, a leggazdagabb. Hát azt hiszem, itt még nagyon sok javítani való van mindannyiunk esetében, és a gyermekek nevelésben is ezt érvényesíteni. A következő, ami most már arra vonatkozik, hogy mit tegyük fel azt a kérdést, hogy ad-e a Biblia valamilyen tanácsot vagy útmutatást erre nézve. Legelőször is Bírák könyve 13. fejezetének a 7. verséből idézném, hogy amikor Sámson édesanyját ugye megszólítja a mennyei követ, és bejelenti azt, hogy gyermeke születik, akit Isten különleges feladatra szán, akkor a következő tanácsot adja néki. A 13. fejezet 7. versét idézem. És mondta nékem, imé terhes leszel, és fiat fogsz szülni, azért most se bort, se más részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátalan ne egyél, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek anyja méhétől fogva halála napjáig. Ha valaki egyszer meggyőződött a Biblia Istentől ihletettségéről, az komolyan veszi, hogy ez a minimum kívánalom. És hogy a Biblia milyen érdekes, milyen modern, hogy a születés előtti befolyások, az csak a legújabb természettudomány ugye hívta föl erre a figyelmet, de az Ószövetség bölcsességében ez már meg benne van, hogy már az édesanya egészséges életmódja is hatással van a gyermekre. És ez a minimum, hogy részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátlan ételt ne egyél. Ezt valószínűleg tudjuk, hogy Mózes 3. könyve, 11. fejezetében van egy felsorolás, hogy melyek voltak az bizonyos húsok, amelyeket Isten abszolút eltiltott Izrael népétől. Na most van olyan oktalan sajnos a kereszténység nagy része, hogy ezt úgy fogja föl, hogy hát ez a zsidóság számára adott ceremoniális szabály volt, márpedig ez igencsak nagy tévedés, mert ez soha nem tartozott az úgynevezett szertartási vagy áldozati rendszerhez tartozó törvények közé, hanem alapvetően egészségügyi rendelkezés volt. És az Új Szövetségben pedig olvashatjuk, hogy Péter apostol nyilatkozik, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben a 10. fejezetben találjuk meg ezt az igét, és azt mondja, Uram, én soha semmi tisztátalant nem ettem. Tehát Jézus soha se oldotta fel ezt a törvényt, sem önmagára, sem tanítványaira nézve. Tehát, ha komolyan vesszük, hogy Isten, aki Izrael népéből egy egészséges népet akart nevelni, és nagyrészt egészséges és kiváló képességekkel rendelkező nép is lett, akkor ha értelmünk van, akkor azt mondjuk, hogy ezt minimálisan elfogadjuk az Isten bölcsességéből, hogy amiről ő azt mondta, hogy mindenképpen tartózkodjék tőle az ő népe azért, hogy egészséges legyen, és egy anya is tartózkodjék ettől, hogy a gyermeke egészséges legyen, hogy ezt az ember megtartsa. Egyébként, amikre Isten azt mondta, hogy ezeket kerüljétek, ugye nem szó szerint kell érteni, hogy tisztátalan, ez, hogy így mondjam, egy ilyen jó népies szakkifejezés volt. Jóisten sok minden másra is azt mondta, hogy tisztátalan, például minden halottal kapcsolatos dologra, azért, hogy a halott kultusztól, ami mindenütt elterjedt volt, a környező pogány népeknél távol tartsa őket. Ugye, hogy így mondjam, ez a Jóisten kiváló pszichikája volt, amire azt akarta, hogy a közelébe sem menjenek, arra azt mondta, hogy tisztátalan. Tehát ezt nem szó szerint kell érteni, hanem ez egy, hogy így mondjam, egy ilyen nevelő szakkifejezés, hogy ezek azok a dolgok, amikről tartsátok távol magatokat. Ugyanígy mondott a nemi élettel kapcsolatban dolgokat azért, hogy távol tartson embereket veszélyes, egészségre nézve veszélyes dolgoktól. Na most ezen félül is mond-e még a Biblia valamit? Ugye még hozzáteszem, hogy ezek, amiket Isten eltiltott a mai természettudomány állása szerint a legveszélyesebb, a legzsírdúsabb is, és a legkönnyebben fertőződő húsok, amelyek a legtöbb kárt okozhatják embereknek. De ha azt a kérdést tesszük fel, hogy ezen kívül is van-e még valami iránymutatás a Bibliában, akkor egyetlen egy dolgot találhatunk, mégpedig azt, hogy mi volt az eredeti étrend, amit a bűneset előtt adott az Isten az embereknek. Ugye ezt így olvassuk Mózes első könyve első fejezetében, a 29. versben. Isten rendelkezett, megteremtette az embert, és szólt arról, hogy mit szánt az embernek eredelül. Ezt mondta nékik, mondta az Isten, én néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelynekben maghozó gyümölcs van, és azt adom néktek eledelül. Később olvassuk, hogy még a mező füvét is mondja. Ha ezeket így összesítjük, akkor azt mondjuk a maghozó füvek, hát egyenlő gabonaneműek, ugye a maghozó füvek ezek a gabonaneműek. Mi általában csak a búzát használjuk, de nyilvánvaló, hogy a különböző gabonaneműekben különböző értékek vannak, és ezt a modern táplálkozás tudomány nagyon hangsúlyozza, hogy ne csak búza, vagy esetleg rozs, hanem a legkülönbözőbb gabonaneműeket tanuljuk meg készíteni, használjuk az étkezésünkben, mert nagyon értékes anyagokat rejtenek. Azután ugye a gyümölcsöt, zöldségfélék, ezeket adta az Isten. A vízözön után engedte meg a húsevést az embereknek. Ugye nagyon, nagyon kézenfekvő, hogy miért, mert hiszen olyan kietlen és puszta volt a föld, és nyilván azok a nagy tápértékű növények nagyrészt eltűntek, és tudta az Isten, hogy a föld nem minden vidéké lesz olyan civilizáció és olyan mezőgazdasági kultúra, hogy az emberek megtalálják a további történelem folyamán a megfelelő táplálékukat. Ma azonban igazán van mezőgazdasági civilizáció, és hozzáférhetőek azok az eredeti legértékesebb gabonaneműek és gyümölcsök, zöldségfélék. Aki jót akar magának, az ebből is tanul. Ugye nincs ebben nyilván semmi kötelező vallási alapelv, de tudjuk azt, hogy nagyon sokan a Bibliától, vagy mindenféle vallásos megfontolástól függetlenül is nagy népszerűsége van, ugye, és nagy mozgalma az egészséges életmódnak körülöttünk, okkal és joggal, mert ezt is tudatosítsuk gyermekeinkben is, hogy egy sokkal egészségtelenebb világban nőnek föl, mint akár a mi nemzedékünk, meg a mi anyáink, apáink nemzedéke, sokkal több az egészséget veszélyeztető hatás. Tehát, ha az ember nem akar egészségileg gyengébb lenni, akkor most fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy megtanulja, hogy mi a legegészségesebb, és azt alkalmazza. Én például saját magamról hadd mondjam el azt, hogy én gyerekkoromban nagy húsevő voltam, én mindig elcserélte a nővéremmel az édességet húsra, és sokaktól hallom, hogy hú, milyen szörnyű mártíromság lehet vegetáriánusnak lenni. Hát ha tisztességgel kiszámolom, bocsánat, egy pillanatra fejben számolnom kell, akkor 36 évvel ezelőtt lettem vegetáriánus, és abszolút semmi küzdelembe nem került, őszintén mondom. Egyszer elolvastam egy könyvet, amely nagyon értelmesen és racionálisan beszélt dolgokról, főleg arról, hogy a modern vágóhidi gyakorlat révén mennyi fertőzés, mennyi egészségtelenség kerülhet húsokba, meg egyebek. Egyszer elolvastam, Akkor én is éjszaka olvastam, mert nem olyan érdekes könyv, az egész éjjel nem tettem le. Aztán reggelre fölkeltem, eldöntöttem, életemben többet én meg nem kívántam. Szóval én meg vagyok róla győződve, mindig az értelem meggyőződése a fontos. Ha az értelem meggyőződése megvan, én végig gondoltam, hogy én ülő életmódot fogok sajnos nagy részt folytatni, meg szellemi munkát nagy részt, és azt is megértettem abból a könyvből, főleg akik szellemi munkára vannak kárhoztatva nagy részt, kevesebbet tudnak mozogni, ülőfoglalkozásnak nagy részt, azoknak ez mindenképpen sokkal egészségesebb. Tehát ezt mindenkinek a teljes szabadságára van bízva, de ez milyen jó, hogy azért a Bibliában ezt is megtaláljuk, hogy az eredeti étrend mi volt, és hogy ha ezt nehézség nélkül megvalósítjuk, ismétlem, nem valami magunkra erőltetett dogmaként vagy kényszerként, hanem értelmi meggyőződésre, jó szívvel, szabadon és önként biztos, hogy csak hasznunkra van. Azt minden esetre nagyon helytelen, engem is ingerelni szokott, ha valaki ilyesmit kérdez, hogy hát milyen érzései vannak az embernek a vegetárián, nincsenek semmilyen különleges érzései, úgyhogy semmivel nem szentebb tőle, semmivel nem különb tőle, szóval ezeket a dolgokat, ezeket nem szabad rosszul képviselni, ezt a dolgot. De valószínű, sőt bizonyos, hogy a testi egészség megőrzésében van szerepe. Én nem tudom, hogy nálam volt-e szerepe, de egy nagyon beteges gyerek voltam, egyik betegségből ki, a másikba be. Nyilván sok más oka is volt, de manapság 5 év is eltelik, még egy becsületes influenzát akár elkapok, nem emlékszem rá, szóval nem szoktam betegállományba lenni. Tehát kivi átvészeli az ember a lábon még az ilyen betegségeket is. Tehát valami szerepe biztos van a dolognak sok más tényező mellett. Azután, ha még tovább beszélünk arról, hogy étkezés, még tegyük azt hozzá, hogy nagyon fontos, hogy az ételeket megtanuljuk ízlésesen és étvágygerjesztően elkészíteni. Nagyon nehéz feladat. Dolgozó nők, szóval a konyhát, az egészség szempontjait érvényesíteni, azt, hogy ott legyen egy ízlésesen terített asztal, egy deris étkezés, és változatos legyen az az étrend. Szóval ez egy mindannyiunknak egy nagy gond, és nagyon könnyű abba a kísértésbe esni, hogy hát rohanunk, hát vannak fontosabb dolgaink, hát ahogy esik puffan, valamit eszünk, valahogy eszünk az asztal sarkán. Ne becsüljük le ezt a dolgot, akinek a kezében van a konyha, a család egészsége nagy részt a kezében van. És igenis érezzük ezt egy lelkiismereti feladatnak, hogy minél egészségesebb konyha, és mindig fejlődjünk, és mindig tanuljunk, és ne keseredjünk el, egy perc alatt nem tudunk mindent megoldani, ne adjuk föl, ha nehezünkre esik, akkor se adjuk föl, mindig jobbat és jobbat tegyünk, és igenis adjunk arra, hogy változatos legyen. Nagyon sokan hibát követnek el, és én nem tudok rosszabb reklámot elképzelni a mértékletességi reformnak. 2 dologgal lehet a mértékletességi reformot tönkretenni. Az egyik, ha a kényszer elve a legkisebb mértékben benne van, hogyha emberek, akik nem győződtek meg, nem önként választották, azokra valahogy rákényszerítjük, még ha akár csak folyamatos és kicsit erélyesebb agitációval is, pont az ellenkező hatást fogja kiváltani. A másik dolog pedig az, hogy ha rosszul elkészített ételeket nagy lelkesedéssel és komor megnyúlt arccal kínálunk, hogy ez egészséges, ez jó, nem baj, hogy nem olyan finom, de egészséges. Na, ezzel tökéletesen ki lehet ábrándítani az embereket a mértékletességi reformból, szóval ezt akarjuk képviselni, akkor az az étel ne csak egészséges legyen, hanem gusztusos is legyen, és finom is legyen, és azzal győzzük meg az embereket, hogy így is lehet élni, és jól élni, akkor biztos, hogy nem fogjuk elhibázni a dolgot. Még hozzátenném azt, hogy a gyermekeinket is meg kell tanítani az ételkészítésre, mert gondoljuk meg, hogy a gyerekeink távol kerülhetnek tőlünk. Például 10 éves gyerekek, vagy egyetemista gyerekek kollégiumba kerülnek, mindegy, hogy fiúk vagy lányok. Most gondoljuk meg, hogy ha ő megtanulta otthon ugyan, hogy étkezzen, és esetleg áhítozik a szünidőre, vagy a weekendre, amikor hazamegy, és jót eszik a mama konyháján, és amit ő megszokott, éges is, meg jó is, de saját maga tehetetlen, és saját magánakról már nem tud gondoskodni, és nem tudja megoldani azt, hogy maga egészségesen étkezik, és amikor maga van, akkor ahogy esik, puffan, és tehetetlen, és nem tudja elkészíteni magának. Tehát azt kell mondani, hogy akár fiúkat, akár lányokat meg kell tanítani arra, hogy felelősek az egészségükért, és hogy tudjanak elkészíteni egyszerű, egészséges, jó ételeket maguknak, és gondoskodni magukról akkor is, hogyha maguknak kell megoldani az étkezésüket. Hát ennyit talán az étkezésről. A következő, amiről szóljunk, az izgató szereknek a kérdése. Sajnos ma már nagyon nagy probléma az ifjúság körében a kábítószer kérdés. Döbbenten hallom, hogy a gimnáziumban hány gyerek kábítószerezik, ott bent a gimnáziumi tanítás során is kint a WC-ben. Az ember megtanulja a különböző neveket és egyebeket, a gyerekeket föl kell készülni erre, és meg kell tanítani arra, hogy az osztálytársai körében hogyan képviseljék a dohányzás, alkohol és kábítószertől való óvást. Ugyanis ez egy külön téma, mert egy gyerek nem tűri el a másiktól, hogy kioktassa, meg a gyerekeink nem is vállalkoznának arra, amikor ugye ott a nagy menők megjelennek, és akkor előadják az ő dolgaikat, hát melyik tizenéves meri mondani, hogy te ne csináld, ne légy őrült, mert ez meg ez lesz. Szóval én úgy gondolom, hogy nem csak arra kéne kioktatni őket, hogy ezeknek mik a veszélyei, hanem arra is, hogy szellemesen, okosan, milyen módszerekkel próbáljanak az osztálytársaikon segíteni, hogy ők álljanak jól a talpukon, és legyen erkölcsi bátorságuk valamilyen szellemes, ügyes, alkalmas módszerekkel az osztálytársaikra hatni. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan misszió, ami legalább olyan fontos, mint helyesen tanítani őket Istenről és a Biblia tiszteletére tanítani, mert felelősséget érezzenek az osztálytársaikért. Szóval ne legyen az, hogy a mi gyerekeink tudják, hogy ez rossz, és hála Istennek ők nem mennek bele, de az se legyen, hogy elnézik, hogy a társaik pedig ott elindulnak a pusztulás útján, és nem merik, vagy nem tudják, hogy melyik végéről próbáljanak nekik segíteni. Nos, tehát noha a kábítószer ma már óriási probléma, meg kell mondanom, hogy a legnagyobb probléma még mindig az alkohol a mi országunkban, én mégpedig miért? Azért, mert a legelterjedtebb, azért, mert a gyerekek előtt vannak a minták, azért, mert a legkönnyebben hozzáférhető. És nem szabad lebecsülni ennek a jelentőségét egy pillanatig sem, hiszen borzalmas statisztikák vannak, hogy Magyarországon ugye nagyon sokat beszélünk ugye arról, hogy kevés a magyar, ugye kevés gyermek születik, de mintha ha nem tudnánk arról, hogy családok pusztulnak el az alkohol miatt, hogy Magyarország tized része, vagy alkoholista, vagy az alkoholizmus veszélyében van, és hogy nem egy alkoholistáról van szó, vagy egy veszélyben lévőről, hanem a körülötte lévőkről is. Itt szeretném megint csak a figyelmet fölhívni arra, hogy tizenéves gyerekek elmennek osztálykirándulásra. A gyerekeknél a legfőbb sik az, hogy lerészegedni az osztálykirándulás alatt. Na most ugyanakkor viszont a pedagógusok nagy része sem tudja, szülők sem tudják. A pedagógusok már nem is küzdenek vele, ők elvonulnak valahova, ők elszórakoznak, és hagyják, hogy úgyis örjöngnek a gyerekek, örjöngjék ki magukat, és nagyon kevesen tudják, hogy ha egy tizenéves gyerek egy évben kétszer-háromszor lerészegedik, és többször megkóstolja az alkoholt, már egy év alatt függőségbe kerülhet. Mert ez a törvény, hogy minél fiatalabban történik, hogy valaki többször lerészegedik, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az alkohollal, annál gyorsabban alakul ki a függőség. Ha valaki 50 éves korában, mondjuk 55 éves, 60 éves korában nyugdíjba megy, és megvan a kis szőlője, és elkezd akkor iszogatni, mert most már ráér, és nem kell menni dolgozni, lehet, hogy 2 évtized alatt alakul ki a függőség, de a 10 éves fiatalnál 1 év alatt kialakulhat, 1-2 év alatt kialakulhat, tehát iszonyú nagy veszélybe vannak a fiatalok. Tegyük hozzá ezt, hogy egy borzasztóan, idézőjelben mondom, stresszgazdag, mert ez aztán igazán nem értékes gazdagság, életbe kerül mindenki, és ugye az alkohol a legkönnyebben kézenfekvő stresszoldó. Hallottam ilyesmit például, a szülő mondja, hogy a gyereke, 10 éves gyereke rákapott, hogy mindig tartott egy kis alkoholt, mert annyira túlfáradt, meg túlizgatott, és azzal milyen jól el tud aludni. Tragédia, iszonyat. Valaki megszokja például ezt, hogy jó elalváshoz, egy picit meghúzza a boros üveget, vagy akármit, csak kezdje el ezt a szokást, soha nem harangoznak, soha nem figyelmeztetnek, hogy vigyázz, még egyszer megpróbálod, függőségbe jutsz, semmi nincs, mindenki észrevétlenül lépi át ezt a határvonalat. Csak akkor ébred rá, amikor már benne van, amikor már tudja, hogy függőségbe jutott, és nem tud meglenni nélküle, és nem lehet egy szinten megállni, hanem mindig növelni kell az adagot, hogy ugyanazt a hatást elérje, és mindig mélyebbre és mélyebbre csúszik. Azután, ha az alkoholról szóltunk, szóljunk ugyancsak a dohányzásról is. Ugye szívet tépő látni a tizenéves kamaszokat, ugye meg sokszor a még kisebb gyerekeket is, ugye a felnőttség státusz szimbólumával. Itt meg kell mondanom, hogy sok mai felnőtt áldozata a korábbi társadalmi mintáknak és a nevelés hiányának, és sok felnőtt ember van, aki már ezt nem tartja jónak, de nagyon nehezen tud leszokni róla. Nagyon óvjuk meg a fiatal nemzedéket. Mindnyájan tudjuk, azt hiszem, a statisztikákat, hogy egyszerűen ez fekete-fehér, ez egyértelmű tény. Nem merek pontos számot mondani, de ha jól tudom, talán 40%-kal nagyobb esélyük van a dohányzóknak, ami egy óriási százalék, például tüdőrákot kapni, és egyéb rákos betegségeket. Tehát ez egy iszonyú nagy százalék. És ugye senki se szeretne egy pillanatra fölébredni arra, hogy behívták, visszahívták, valami van a tüdején, vagy valami itt és szembesülni, hogy egy gyógyíthatatlan betegségnek a karmaiban van, és ha csoda nem történik, meg vannak számlálva a napjai. Tehát ezt nagyon-nagyon komolyan kell venni, és tegyük hozzá, hogy ezen kívül a dohányzásnak rengeteg pszichikai és egyéb, a szervezetet károsító egyéb hatása van, ami felmérhetetlen, egy alattomos, lassan hatását, nem annyira drasztikusan, mint az alkohol, lassabban és alattomosabban, de félelmetes hatást kifejtő méreg. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a gyermekeinket arra kéne még megtanítani nagyon, hogy a szabadság milyen értékes, hogy ne legyen semmitől függőségünk, hogy tartsuk nagyon értékesnek a szabadságunkat. Ugye milyen borzasztó az, hogy például emlékszem, olvastam háborús leírásokban szintén, hogy volt, akinek az élete úgy menekült meg, és élete végéig bizonyos lelkiismeret furdalást érzett, hogy valahol olyan padláson aludt, ahol ilyen száras, leveles dohányok száradtak, és akkor kihúzott egy-két szál ilyen dohányszárat levelekkel, és emberek adták neki oda egy dohány levélért a napi élelmiszer adagjukat, és haza tudott jönni, és életben maradt. De ugye milyen rettenetes dolog, ha az ember olyan függőségbe kerül, hogy ki van éhezve, tudja, hogy kérdés, hogy egyáltalán hazajuthat-e, vagy még életben maradhat-e, mégis odaadja egy dohány levélért az ételadagját. Tehát az embernek valahogy a szabadságát kell szeretni, és azt mondani, hogy fizikai szerektől függőségbe kerülni, szóval a szabadság túl értékes és drága kincs, hogy ez nem történhet meg semmilyen módon, és ettől mindenképpen meg kell, hogy szabaduljunk. Tegyük még hozzá, hogy a kávéfogyasztásról is nagyon szükséges, hogy a gyermekeink ne szokjanak rá. Ugye gondoljunk arra, hogy mi az elv, nem építő anyaga a szervezetnek. Mutasson ki bárki valamit, ami alkohol, dohány és kávé, ami valódi értékes építő anyaga a szervezetnek nincs. Mindegyik dopingszer. Ugye még a rengeteg rossz népi előítélet létezik, emlékszem például, hogy az alkohollal kapcsolatban is ugye létezik, hogy de azért vérszaporítónak nagyon jó, ugye vörösbor annak, aki vérszegény, de azért bizonyos gyomorbetegeknek a jó savanyú kocsisbor nagyon kell, csak ugyanakkor az emberek nem tudják azt, hogy ugyanezt egészen más veszélymentes dolgokkal el lehet érni, és hogy itt viszont fennáll ennek a veszélye. Emlékszem Levendel László professzor úr, amikor egyszer ez a téma előjött az alkohol ellenes klubba, és akkor valaki mondta, hogy de hát neki az orvos kocsisbort ajánlott a gyomrára, akkor a profnak ennyi volt a rá reagálás. És maga azt hiszi, hogy minden orvos okos. Én is felfedeztem az egyik osztályon, hogy a doktornő bort rendelt a frissen műtött gyomorbetegeknek. Oda álltam elé, és megmondtam, kedves kolléganő, vegye tudomásul, ez valami népi hagyomány, ennek a tudományos alapja annyi, mint hogyha egy sebet friss marhatrágyával akarnánk kezelni. Úgyhogy vigyázzunk, sokféle hagyomány létezik az emberek között, ami nem megbízható. Ugyanúgy elmondhatjuk azt, ugye, hogy a koffeinnek is persze, hogy van feldobó hatása, és ugye sokan hivatkoznak alacsony vérnyomásukra, egyebekre, de az alacsony vérnyomást is lehet ám másképpen kezelni, és nem koffeinnel, és annak a káros hatásai nélkül. Volt olyan nagyon kedves ismerősöm, aki nagyon komoly meggyőződéssel lett keresztény, és mindenféle káros szenvedélyét fel akarta számolni. Azt mondta, hogy olyan dohányos volt, hogy egyik cigarettát letette, felvette a másikat. És azt mondja, de higgyem el, hogy a dohányzásról nagy küzdelemmel ugyan, de mégis könnyebben leszokott, mint a kávézásról. Mert ügyvéd volt az illető, és azt mondta, hogy ő naponta nagyon sok erős kávét megivott, és ez nagyobb küzdelmet vívott utoljára a kávéval, mint a dohányzással, hogy attól is megszabadult. Tehát ettől is függésbe lehet jutni. Még hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy az úgynevezett alkoholmentes, de alkohol utánzó italok ugyancsak veszélyesek és feleslegesek. Miért kelti az alkoholnak az illúzióját? Különösen azokra, akik gyógyuló alkoholbetegek, roppant veszélyes. Nem tudom, hány embert láttam, aki az alkoholmentes sörrel kezdte a visszacsúszkálást az alkoholizmusba. Azon kívül sok mindenre, amire ráírják, hogy alkoholmentes és alkoholutánzat, nem igazán alkoholmentes külföldön és Magyarországon. Ezzel is számolni kell. Még felvethetjük azt a kérdést is, hogy az alkohollal kapcsolatban, hogy kell-e a teljes abstinencia elvét képviselni? Ez nyilván egy hitbeli és személyes meggyőződés kérdése. De én a magam részéről azt mondom, hogy ha én nekem nem lenne ez a Biblia alapján hitbeli meggyőződésem is, mert a Bibliában, ha nincs is szó szerint így kiírva, de elvileg egyértelműen kikövetkeztethető ez a tanács, én akkor azért lennék abstinens, mert annyi nyomorúságot láttam. És azt mondanám, hogy azért, hogy az ember példát mutasson, hogy nagyszerűen meg lehet élni nélküle, és azért, mert soha se tudjuk, hogy melyik embertársunkat veszélyeztetheti ez a dolog, mert már eleve genetikusan is hajlik rá, már eleve ilyen mintát látott, azért inkább képviselem azt, hogy nagyszerűen lehet enélkül élni.